Nagy generáció. Változatok 50 fölötti aktív életre. Mélykuti jól a műsor.
A kutyák szőrös gyerekek. Ezt a címet adta régi új könyvének, a Bukfences Jeromos kiegészített, most megjelent változatának. Ez a megállapítás messzire visz. A határok elmosódnak az emberek és az összes többi élőlény között. Miért olyan röhelyes számára az emberiség, az ő természetével, kultúráival és az elképesztő zsúfolt városaival? Miért nem értik meg már végre azok, akik valamilyen cél érdekében közösséget építenek, hatalomra törekszenek, hogy az ember mindig érzelmi alapon választ? Ma Csányi Vilmos etológus a Nagy generáció vendége.
Nagy generáció.
Vállaljuk a korunkat. Előjáróban el kell mondanom, hogy a professzor úr ragaszkodik ahhoz, hogy tegeződjünk itt adásban is.
Már öreg ember nehezen változtat a
szokásaim, de szeretném hozzátenni, hogy ez nem a hallgatók ellenében van, úgyhogy kérem, hogy nézzék ezt el nekünk, hiszen nem felettük beszélünk, hanem régóta tegeződünk. De akkor térjünk a tárgyra. A kutyák szőrös gyerekek, adtad ezt a címet.
Igen, ez igazából nem is az én ötletem volt, hanem 1920-ben a Science-ben megjelent a tanszékről egy 4 oldalas riport, hogy ugye a kognitív etológia egy új irányzatát indítottuk el a kutyákkal, mert előtte mindenki azt gondolta, hogy kutyákkal nem érdemes tudományos munkát végezni, és ennek volt egy kísérő cikke németektől, aminek az volt a címe, hogy a kutyák szőrös gyerekek. Na most én az egész 15 évi munka alatt ezt hangoztattam, hogy úgy lehet megérteni a kutyákat, ha oda képzelünk egy még nem beszélő 2-3 éves gyereket, és ez azt kell mondjam, hogy bejött.
Sokszor van az, hogy a gyerek pszichológiából átvett teszttel vizsgálják a kutyák kötődését.
Igen, pontosan ugyanúgy, és ugyanúgy lehet értékelni az eredményeket.
Mint hogyha gyerek lenne.
Mint hogyha gyerek.
Egyébként ez messzire vezet nem csak a kutyák szempontjából, hanem a mi szempontunkból is. Például azokat, akik azt mondják, hogy az emberiség ugye a Siriusról érkezett, amit legkevésbé se tekintünk tudományos megalapozottságú állásfoglalásnak, meghökkenti az, hogy a kutyák szőrös gyerekek, vagyis, hogy valami fajta elmosódó határ van az emberiség és a többi élőlény között.
Ez egy bonyolult dolog, röviden ez valahogy úgy néz ki, hogy ugye az ember is egy élőlény, legközelebbi rokonaik a csimpánzók, az élettanunk, genetikánk az 100%-ig az állatvilághoz sorol bennünket, úgy vesszük a levegőt, ahogy a többi állat, úgy folyik a vér az ereinkbe, stb. És bizonyos értelemben ugyanúgy gondolkodunk. Tehát ugye a gondolkodás fejlődésében a régi megoldások nem tűntek el, hanem mindig ráépült valami új dolog, és akkor együtt használjuk a kettőt. Tehát az állatoknak nincs nyelve, ez egy óriási különbség, ugye ennek az az oka, hogy az ember közösségeket kezdett alapítani a emberi viselkedés evolúció folyamán, és ez távolította el az állatoktól az, hogy a elmék között a beszéd révén valamiféle kapcsolat alakul ki. Egy csimpánz mindig be van zárva a saját elméje börtönébe. Tehát jeleket tud adni, meg megérti, hogyha mások mutogatnak, de nem tud gondolatokat átadni. Ezt csak az ember tudja, és az embernél is ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát, hogyha az ember megnézi, mondjuk oktat 40 évig az egyetemen, és megnézi, hogy mostan mi szükséges ahhoz, hogy megértsék, akkor rengeteg kudarc után kezdi megérteni, hogy a hallgatók mit értenek meg. Ha meg az ember elkezd mondjuk újságcikkeket írni, és utána elolvassa a hozzászólásokat, ugye akkor elborzad, hogy milyen nehéz valamilyen gondolatot átadni.
Mert... Hát alapvetően be vagyunk zárva mi is a saját gondolkodásunk ösztönébe,
nem annyira, mint az állatok. Nem annyira. Mi állandóan próbálkozunk. Ez a szép az ember.
Egyszer azt mondtad, hogy ha lenne még egy életed, akkor tudnád beszélő kutyát csinálni.
Hát ez 30-40 év alatt lehetne csinálni.
De mi az, hogy lehetne csinálni? Mert ez nem úgy működik, mint egy robot.
Ja, hát nem úgy működik, mint egy robot, de úgy működik, mint minden élő lény. Tehát ugye az emberi génekről egyre többet tudunk, és rövidesen tudni fogjuk, hogy a beszédhez és a beszédhez kötött gondolkodáshoz milyen gének szükségesek. Ezek valószínűleg a kutyában is megvannak, csak éppen nem olyan formában, hogy azok ezt a funkciót látnák el.
Miért gondolod, hogy valószínűleg?
Hát mert az emlősök nagyon kevéssé különböznek egymástól genetikailag. Tehát mondjuk az ember és a kutya között van 5-6%-nyi genetikai különbség. Ami persze sok, mert a kutyának 4 lába van és nem filozofál, de ha
de hűséges például.
De egy csomó olyan tulajdonságot villámgyorsan megszerzett az evolúcióba, ami a hűség, ami a, hogy is mondjam, a dominanciának történő alávetés, ami a, az a megértés, hogy mi történik egy családban, és őrá ennek milyen következményei vannak.
Ez érti.
Az, hogy tud kommunikálni, tehát az a tudat, hogy amikor mutatnak valamit, az egy jel, és arra figyelni kell, és hogy ő maga is kísérletez a jelekkel, ugye ez megjelent. Hát a legnyilvánvalóbb a szem, ugye az ember a szemével tud mutatni, mert a fehér rész az nagyon jól láthatóvá teszi a szembogarat, és ezért használjuk a szemünket ilyen mutatásra. Egy csimpánz szemével ezt nem lehet, mert sötét. Azért sötét, hogy ne lássa a másik, hogy ő hova néz, mert ha ott egy jó falat, akkor előbb ugrik oda, ha észreveszi, hogy oda pillant, mint ő maga. Tehát az állatoknál ez egy hátrányos tulajdonság. Farkasnál is sem lehet látni, hogy hova pillant. A kutyánál meg igen, megjelent a fehér csík, anélkül, hogy valaki ezzel törődött volna, vagy ennek alapján szelektálta volna.
De ez csak egy feltételezés, hogy a kutyában is vannak azok a gének, ahogy fogalmaztál, amelyek alkalmassá teszik őt a beszédre. Akkor miért nem tették eddig alkalmassá?
Mert nem voltak olyan szelekciós feltételek, hogy ezt kihozzák. Én azt gondolom, hogy ha megismerjük ezeket az emberi géneket, akkor ez egy nem túl bonyolult feladat lesz. Mondok egy példát megint. Ugye vannak olyan gének, amelyek a szocialitással kapcsolatosak, az emberi szocialitással. Ezek a gének a csimpánzokban is megvannak. Az a különbség, hogy az embernél 10 példány van, az a csimpánznál csak 1. Ezért a szociális vonzódása a másikhoz a csimpánzoknál nagyon limitált, általában utálják egymást, mert vetélkednek mindenért. Az embernél pedig nem csak ennek az egyének, nyilván több más hasonló gén is van, pedig egy nagyon kifejezett szociális vonzódás van a társakhoz. Ez tette
le. Ez az evolúció során fejlődött ki a közösségektől.
Igen. Tehát nem vadonatúj gének, azok nagyon ritkán keletkeznek. A gének rendszerint megduplázódnak az egész genetikai állomány, és akkor ugye a dupla példányok egyike elkezd változni, és valami új funkciót tesz rá. Tehát ez nem olyan rettenetes dolog ez, amire én gondolok.
Hát most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy vajon milyen nyelven beszélnek majd a
hát
kutyák.
Amire majd tanítják őket.
Ez lesz a verseny a világban, hogy melyik etológiai tanszék tud beszélő kutyát előállítani. Most viszont egy kis szünet következik, és utána folytatjuk Csányi Vilmossal.
Klubrádió.
Tények.
Vélemények.
Reklám.
Minden nap manipulálnak bennünket. A reklámok, a hírek, a politikusok. Te mernél szembe menni a közösséggel? Vagy követed a többség akaratát? Mernél bátor lenni és részt venni a saját életed formálásában? Izgalmas kérdések egy még izgalmasabb belga előadás keretében. Csak angolul tudóknak. Közönség. November 16-17-én a Trafóban, a Gyújtópont sorozat keretében. További info trafó.hu.
Programajánló.
Cézár Budapesten. 100 mű a művészet történetének egyik legnagyobb géniuszától. Cézár és a múlt, hagyomány és alkotóerő. Az év kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
Az éles szín előadása Csömören a Petőfi Művelődési Házban 2012. november 18-án vasárnap délután 3 órakor. Fedó az urvadásznál, bohózott. Ez a vadászat, szóval, pardon, különös, hát itt a nőstények várnak a lövésre. Főszerepben Kökényesi Ári, Koncz Gábor, Kautsky Armand, Vida Péter, Felföldi Anikó. Jegyek a helyszínen válthatók.
Újabb világsiker a Madách Színházban. A Napsugárfiú. Neil Simon könyvfakasztó komédiája két színészről, akinek sem egymással, sem egymás nélkül nem megy. Főszerepben Benedek Miklós és Gáldagyán. És ha hiszik, ha nem, először játszunk együtt színpadon. A Napsugárfiú december 8-ától a Madách Színházban.
Szakadjon az LGT, a minden várakozás felülmúló érdeklődés miatt. Még egy koncert február 16-án az Arénában.
Tudja a legjobb karácsonyi ajándék. LGT jegyek a fa alatt.
Fikció és realitás, Fotóhónap 2012, fotókiállítások országszerte október 24-e és december 4-e között. Fuga, Mai Manóház, Állatkert, A22, Országos Széchenyi Könyvtár, Ásbázis, Budapest Galéria Kiállítóháza, Magyar Fotográfiai Múzeum és még sok más helyszín. Részletek, kiállítások, időpontok, fotóhónap.hu.
Szeretné feleleveníteni a 70-es évek hangulatát, családias környezetben élvezni a hagyományos magyar íveket? Akkor látogasson el ön is a Regős vendéglőbe, és gazdagítsa mindennapjait egy kivételes élménnyel. Szeretettel várjuk éttermeinkben. Budapesten két helyen, a 6. kerület Szófia utca 33-as szám alatt, valamint a 11. kerületi Grand Slam Parkban, a Kapolcs utca 2/A címen. www.regős.sw.hu.
Reklám hangzott el.
Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná.
Csányi Vilmos etológus professzorral a beszélő kutyákról beszélgettünk mi emberi hangon, és legnagyobb megdöbbenésemre azt mondtad, hogy van már beszélő kutya?
Ugye, hát ez nem olyan beszélő, mint ahogy az ember beszél, de hangjában mindig van olyan verseny, hogy melyik kutya tud érthető szavakat kimondani, és hát ha valaki a YouTube-on keresgél, akkor ott meg tudom én, mondja egy kutya, hogy I love you.
És tényleg azt mondja ezt, kutya, hogy I love you?
Tényleg azt mondja, nyilván nem azt érti alatta, tehát ugye
ez, hát ez a probléma, nem azt érti, hogy azok bennünket, mondjuk.
Nem, a kutyák utánoznak bennünket, és ezért a hangokat is utánozzák. De ez egy lépés abba az irányba, hogy majd egyszer beszélni fognak.
Most pedig beszélgessünk arról, hogy a megfigyelőket hogyan figyelik meg. Mund Katalin szociológus a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük csókol.
Jó napot!
Azért gondoltam, hogy a megfigyelőket, hiszen Mund Katalin az etológia tanszékről készítette doktori disszertációját, és annak egyik alapgondolata volt az, hogy hogyan befolyásolta a kutyák jelenléte a tanszék életét, illetve az emberi viszonyokat.
Igen, hát nekem, mint tudományszociológusnak alkalmam volt már bepillantani néhány tudományos intézet munkájába, és azt kell mondjam, hogy amit az etológia tanszéken tapasztaltam, az semmihez nem hasonlítható. Itt egy annyira felszabadult, vidám légkört talál az ember, ami egyáltalán nem olyan, mint más tudományos kutatóhelyeken, és ennek nagyon, ebben nagyon nagy szeretet játszanak a tanszéken jelenlévő kutyák.
Arra gondoltam, hogy talán a professzor, de nem.
Hát valami kis szerepet talán nekem.
Maximum Jeromos, azért, mert időnként bement Jeromos a tanszékre.
Igen, és... hát nyilván a professzor úr indította el ezt a kutyakutatást, de hát ez szemmel látható, de hallgatóknak is annyira megtetszett, hogy tényleg nagyon jól érzik ott magukat, és behordják a tanszékre a kutyáikat. Szinte mindegyik etológusnak van kutyája, és azok éjjel-nappal ott vannak velük, és amikor megbeszélés van, akkor is ott vannak a teremben, amikor a kutató a számítógép előtt ül és dolgozik, adatokat dolgoz fel, akkor is ott sétálgat a kutya, és néha persze kiharcol magának egy kis odafigyelést, labdadobálgatást, kis vakarást, és ezért mindig történik valami olyan váratlan helyzet, amit a kutyák produkálnak, ami, tehát hogy biztos, hogy valamelyik mindig csinál valami aranyosat, és az akkor derültségre ad okot.
Ezt azzal tudom alátámasztani, hogy azt hiszem tavaly jelent meg egy amerikai vagy angol kutatócsoportnak a vizsgálata, a szociológusok, akik rávettek egy ilyen irodaház szervezetet, hogy engedjék a munkatársaknak egy hónapig vagy kettőig behozni a kutyákat a munkahelyre. És nagy nehezen ezt elérték, és előtte, utána mérték a konfliktusok számát, agresszió szintjét, tehát különböző szociológiai paramétereket, és gyönyörűen kiderült, hogy amikor a kutyák bejöttek, attól kezdve a konfliktusok minimalizálódtak. Tehát ugyanaz történt egy kicsiben, mint amit a Kati mesél, hogy a kutyák jelenléte miatt sokkal barátságosabbak egymással az emberek, és nem csak azok, akinek kutyája van, hanem mindenki.
És mi az oka ennek egyébként, hogy sokkal barátságosabbak? Először hallgassuk meg a szociológus, milyen következményeket, illetve következtetéseket vont ebből le.
Én azt láttam, hogy azon túl, hogy ugye van egy téma, ami a kutyakutatása, az is már összehozza az embereket, de maga az is, hogy mindegyik kutyatartó gazda, és a kutyatartás gondjai, örömei is egy ilyen pluszt adnak a kapcsolathoz, és emiatt sokkal inkább megfigyelhető ez, mint más kutatócsoportoknál, hogy érdeklik, tehát az egyes kutatókat érdekli, hogy a másik mivel foglalkozik, és mit tudott meg a kutyáról, mert akkor ő is azt a saját kutyájára tudná alkalmazni, és ezért nagyon sok szálon tudnak kapcsolódni egymáshoz a kutatók, és valóban oda tudnak figyelni, és segíteni tudják egymás munkáját.
Ez ugyanolyan, mintha a gyerekeket vinnének be. Tehát egy olyan társaságban, ahol mondjuk 3-4 éves gyerekek vannak, ott is a gyerekek előtt nem lehet veszekedni, mert akkor elkezdenek sírni.
De a kutya előtt lehet veszekedni?
Nem, a kutya előtt se lehet veszekedni, mert akkor azonnal
nem megvadul,
hanem aggódik, ő is sír, vagy közben lép, esetleg úgy érzi, hogy bántják a gazdát. Tehát egyszerűen ez nem történik meg, mert a gazdák ehhez alkalmazkodnak, de a szülők is alkalmazkodnak gyerektársaságban ahhoz, hogy a konfliktusaikat most nem lehet kiélni, mert itt a gyerek előtt nem fog hisztizni meg, káromkodni,
hát jó esetben
verekedni.
De elképzelhető, hogy ez az egész azért van, mert hogy a kutyával való együttélés az egy olyan típusú magatartást kíván az embertől, ha valóban együtt akar élni vele, hogy nagyobb empátiával rendelkezzen, hogy megsejtse, hogy mit szeretne az a kutya, amelyik ugye szavakkal nem beszél.
Ahogy a gyereket érzékeljük, ugye ez egy kölcsönhatás, hogy a reakcióira figyelünk ő is, a miénkre is igyekszünk normálisan tartani ezt a viszonyt, ez ugyanez alakul ki a kutyával, mert a kutya nagyon jól helyettesít egy gyereket, egy nem beszélő kisgyereket.
Atavisztikus ösztönöket mozgat meg bennünk?
Na, ezt én nem nevezném atavisztikusnak. A modern szülőknek is vannak gyerekbarát viselkedései, nincs ebben semmi atavisztikus.
Hanem, hogy a kutyával kapcsolatban.
Nem. Ez a kutya helyettesíti a gyereket, és eznek több előnye van, mint hátra.
Igen,
a gyerek persze sokkal fontos.
Igen, de hát nagyon érdekes, hogy egy tudományos kutató közösségnek, amelyik ugye a kutyát kutatja, azért ezt tegyük hozzá, mégiscsak szüksége volt ilyen élőlények jelenlétére, és mutkatilanak mi volt a végső következtetése, hogy ajánlja mindenütt azt, hogy bizonyos közösségekben, munkaközösségekben legyenek kutyák?
Hát mondjuk az én vizsgálódásom nem erre irányult, bár nagyon meggyőző volt, hogy a kutyával lenni jó dolog, tehát ezt tényleg állandóan megtapasztaltam. Inkább az volt számomra a meghökkentő, hogy tulajdonképpen amikor néztem, hogy a csoport hogyan vizsgálja a kutyákat, és milyen fajta teszthelyzeteket talál ki, és hogyan vizsgálja a gazdákat, és milyen kérdéseket töltett ki. Tehát nagyon sok ponton én azt éreztem, minthogyha a szociológiával rokon lenne az etológia, vagy már-már ilyen humán tudomány kérdéseit feszegetni, és ezt találtam nagyon érdekesnek, hogy hogy így találkozhat a két tudomány, és segítheti egymást.
Van humán etológia, ami az emberi viselkedéssel foglalkozik, úgyhogy ebbe teljesen egyetértünk.
Köszönöm szépen Mund Katalinnak.
Én is köszönöm.
Viszontlátásra. 2 millió kutya van Magyarországon. Ez elképesztően magas száma 10 millióhoz képest. Pótlunk valamit a kutyával?
Igen, ennek a nagy része egyébként a rendszerváltás után lett, tehát előtte nem volt ilyen sok. És valószínűleg az az oka, hogy hát az a stressz, ugye a rendszerváltás után rengeteg embert elbocsájtottak, különböző érzelmi konfliktusok keletkeztek, az emberek elmagányosodtak, elkezdtek, hogy is mondjam, ilyen individualista elképzelések szerint élni, és hát ez azt jelenti, hogy egy rettenetes érzelmi hiány keletkezik, hogy valakihez beszélhessek, valakit megsimogathassak, valaki hallgasson rám, és ezt a kutyák ezt a szerepet is betöltik.
Tehát igazából egy atombjaira esett társadalomnak van szüksége arra leginkább, hogy olyan társa legyen, aki maximálisan hűséges?
Nagyobb szüksége van rá, mint egy közösségi társadalomnak. Egyébként erre nagyon érdekes vizsgálatok vannak Afrikában, különböző helyeken. Ugye vannak törzsek, ahol a kutyák nem személyes kapcsolatban vannak a törzs tagjaival, hanem ott vannak a kutyák, az asszonyok etetik, és mindenki ott élnek közöttük. Más helyeken a férfi, aki a kutya, és akkor már ugye nevük van, és az az övé, és viszi magával, mennek vadászni, de a kutyának nem szabad semmit csinálni, mert zavarja a vadászatot, de azért viszi, mert az az ő társa.
Hatalmi jelkép?
Nem, társ. Abszolút módon társ, akivel együtt lehet lenni, és aki úgy érzi, hogy nincs egyedül. Ez egy nagyon fontos dolog az embernek.
Azt mondtad, hogy a kutyák szőrös gyerekek. És eszembe jutott, hogyha végigmegyek egy falun, de nem csak én, bármelyikünk, vajon mit szólna hozzá, hogyha 5 méteres láncon gyerekeket látna kikötve, hiszen a kutyák nagyon sok helyen így vannak kikötve.
Hát sajnos egy-két helyen gyerekek is vannak kikötve, ezek elég borzasztó dolgok, tehát a vidéken nagyon sok helyen a kutyatartás az még évszázadokkal elmarad a jelenlegi kultúrától, mert úgy gondolják, hogy az egy eszköz, és ki kell kötni, és aztán végzi a dolgát, és jó, ha adnak meg rendesen enni. De ez változik. Mondjuk 15 év alatt én nagyon komoly változást látok a közvéleményben a kutyákhoz való viszonyban. Tehát az, hogy ez az állat gondolkodik, ez törődik velünk, nekünk is törődni kell vele, és nem lehet vele úgy bánni, ahogy egy géppel. Ez egy hosszú kulturális változás, és ez nagyon jól megy az országban.
Folytatjuk a hírek után Csányi Vilmossal.
Rakom. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától. Kezdnek a Klubrádió hírei.
3:30, jó napot kívánok, Nyíl Dóra vagyok. Ismét leszavazták Simor Andrásékat. Októberben is a 4 külső tag fölénye miatt csökkentette a kamatot a jegybank monetáris tanácsa. Ez az ülés ma nyilvánosságra hozott rövidített jegyzőkönyvéből derül ki. A kormány által tavaly tavasszal kinevezett külső tagok az alapkamat 25 bázispontos mérséklésére voksoltak. A belső tagok, azaz Simor András jegybankelnök, valamint Király Júlia és Karvalics Ferenc alelnökök azonban a kamattartására szavaztak. Így a külső tagok többségbe kerültek, ezért csökkent 6,25%-ra a kamat. Stratégiai megállapodást kötne a dolgozói érdekképviselet a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. A találkozón részt vett Fónad János államtitkár, Palkovics Imre, a Munkás Tanácsok Országos Szövetségének elnöke, valamint a közlekedési munkástanácsok küldöttsége Varga Tibor elnök vezetésével. A tervezett megállapodás célja, hogy formálisan is létrehozza a tárca, valamint a közúti közlekedés, a posta, az energetikai közszolgáltatók és a vízügy bizonyos területeinek munkaügyi kapcsolatait. A Nemzetközi Valuta Alap szerint csak azután köthet újabb hitelszerződést Románia a washingtoni pénzintézettel, ha teljesíti a jelenlegi megállapodásból fakadó kötelezettségeit. A román államfő és az IMF bukaresti küldöttsége ma találkozott. A megbeszélésről a román elnöki hivatal adott ki közleményt, amely szerint a nemzetközi hitelezők szóvá tették, Románia nem hajtott végre még teljes egészében bizonyos szerkezeti reformokat a korábban megszabott ütemterv szerint. Végül röviden az időjárásról. A héten ma élvezheti utoljára a több órás napsütést, jön majd a ború és a pára. Délkelet felől már gyülekeznek a felhők, de eső ma még nem várható. Az északkeleti szél többnyire mérsékelt lesz, csak a Tiszán túlon élénkülhet meg átmenetileg. A csúcsok közben 7 és 12 fok között alakulnak. Hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor itt a Klub Rádióban.
Tények,
vélemények.
Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsora.
Csányi Vilmos etológus, a Nagy generáció vendége, aki kötelezett engem arra, hogy itt is tegeződjünk. Ezt még egyszer el kell mondanom, hogy ne vegyék a hallgatók nagyképűségnek.
Mi csak kértelek.
A múlt szombati Népszabadságban jelent meg a Kente úr beszédben egy írásod, amelyben már sokszor mondod el a világnak, mondjuk azt mindenkinek, és mégsem értik meg nagyon sokan, hogy mindenfajta közösségépítésnél alapvetően érzelmi szempontok játszanak szerepet. Ez azért fontos, és azt gondolom, hogy azért tartottad fontosnak elmondani, hiszen nemrég alakult meg az Együtt 2014 választási szövetség. Hogy beszéljünk az emberekről, ne csak a kutyákról,
igen,
ha vannak ugye, olyan értelmesek.
A fő mondani való az volt, hogy a politikai élet főszereplői valahogy úgy gondolják, hogy olyan lelkesítő beszédeket kell mondani, hogy mindenki az ő táborukba csatlakozzon. És hát ide egy komplett hülyeség, hiszen mindenkinek érzelmi viszonya van a politikával.
De a lelkesítő beszéd az az érzelmeinkre hat, ha lelkesít.
Majd mindjárt kitérek rá. Tehát először még annyi, hogy ugye van egy csoport, akit az előző rendszerben üldöztek, bántottak, elvettek tőle valamit. Ez és ennek a gyerekei, unokái, és azoknak a gyerekei és unokái soha nem fognak egy ilyen szocialistának vagy kommunistának dicsérhető rendszert szeretni. Nem azért, mert a közvetlen tapasztalatuk esetleg rossz, mert hiszen lehet, hogy 20 éve születtek, hanem azért, mert a családban az érzelmi viszonyok azok öröklődnek, kulturálisan öröklődnek. Ugyanez vonatkozik a baloldalra. Van, és nagyjából annyi, 30-30% baloldali, aki nem lehet meggyőzni arról, hogy ez ezért vagy azért nem jó, ez egy érzelmi kötődés. Ugye itt a jelenlegi kormány legnagyobb tévedése szerintem az volt, hogy meg se kísérelte, hogy valamiféle minimális konszenzust kialakítson, amikor az 51%-ával úgynevezett kétharmadot kapott, hanem eleve úgy gondolta, hogy az ő 30%-át kell 100%-ra valamilyen módon felnöveszteni. És ez sajnos fordítva is igaz volt. Amikor a baloldali 30% kapott kétharmadot, akkor ugyanezt történt, hogy nem tették meg azokat a gesztusokat egyik vagy másik oldalon, ami ahhoz kell, nem ahhoz, hogy átjöjjenek a mi táborunkban, ahhoz, hogy a legminimálisabb és legszükségesebb oktatás, egészségügy és hasonló kérdésekben egy minimális egyességet lehessen csinálni. Én ugye most is azt látom, hogy egyezkedni akarnak a baloldalon, és úgy gondolják, hogy 4 évre előre programokkal kell megegyezni. Na most majdnem reménytelen, hogy a kis csoportok, akik mögött nem is lehet tudni, hogy hányan vannak, hogy azokkal tényleg meg lehet egyezni egy 4 éves programban. Amiben meg lehet egyezni, az az, hogy vissza kell állítani az alkotmányt, és egy olyan választási rendszert kell azonnal létrehozni, aminek alapján arányos választásokon meg lehet mérni, hogy kit mennyien támogatnak. Ezt 3 hónap alatt ki lehet írni egy másik választást, egy új választást, és akkor, ha mindenki a saját támogatói arányába vesz részt a parlamentbe, és akkor jöhetnek az egyességek és a kompromisszumok és konszenzus. Ugye 20 év alatt az emberek leszoktak arról, hogy a másikkal egyezkedni.
Na, de
arra
szoktak
rá, hogy írtani kell a másikat.
Igen, írtani kell, de először is azt mondhatod, hogy gesztusok, ugye? Egyik se volt alkalmas arra, hogy gesztusokat tegyen. Na most a gesztusok alapvetően mindenképpen érzelmi reakciót váltanak ki a másik emberből, hiszen az ő egyfajta tisztelete vagy tudomásul vétele, hogyha gesztusokat
egyrészt,
teszek.
Ugye elvárjuk, hogy tiszteljenek bennünket, ahhoz gesztusokat kell alkalmazni, nekünk
és
tisztelnek
nekünk
el a másikat. Kettő.
Igen.
Nem feltétlenül azt a magot, ugye én most nem a vezetőkre gondolok, hanem a populációra, amelyik jobb vagy baloldal érzelmű, nem azt kell feltétlenül a másik oldalnak megnyerni. Hát középen is van 40-50%, aki ha látja, hogy ezek tisztességesek, elismerik, hogy a másik is létezik, és hogy a másiknak is vannak szempontjai, és ezeknek valamilyen módon teret kell engedni, akkor ők is elkezdenek azon gondolkodni, hogy hogyan lehet egyességekkel előre menni. Ugye a legnagyobb problémája viselkedés szempontból az elmúlt 20 évnek, hogy ugye ez a 51%-kal kétharmados választási rendszer, ez csődöt mondott, és teljesen leszoktatta a politikusokat arról, hogy keressék a megegyezést. Nem azt keresik, hanem azt keresik, hogy hogyan lehet a másik tábort lenyomni. És a populista demagógiának is ez a forrása. Tudnék, ha nem vagyok hajlandó semmiféle gesztust és egyességet tenni, akkor nyilván egy olyan szöveget kell mondanom, amiről azt remélem, hogy majd a másik oldal is valamennyire megfogadja, hogy ha nem az érdekei, de a jól hangzás alapján. Tehát ígérek fűt fát, mert akkor, aki érzelmileg sosem lesz velem, az is esetleg rám fog szavazni. Tehát a populizmus forrása is bizonyos értelemben ez a kétosztatú politikai rendszer, ami itt Magyarországon nem vált be.
Hát a Birch tud gesztusokat tenni, de ha belegondolok, én ugyan nem vagyok humanetológus, de hála Istennek a társaságomban ül éppen itt egy, akkor azt gondolom, hogyha valaki egyfajta hatalmat megragadott, akkor azt nem szívesen adja át. Tehát, hogyha itt született egy választási győzelem, borzasztó nehéz azt elérni, hogy ezután 3 hónappal mondjuk egy új választásokat írjanak, és mindenki a saját arányában mérődjön meg, hiszen mindenki azt mondja, hogy végre jön most egy másik állapot. Miért engedném ki a kezemből, ha már egyszer megszereztem?
Azért, mert a konszenzusra szerezték meg, tehát ugye nem azon kell egyezkedni, hogy hogyan alakítják át az egészségügyet, mert az egyenlőre reménytelen. Arra kell szövetkezni, és abba kell megegyezni, hogy leváltsák a kormányt, és helyreállítsák a jogrendet. Ebben meg lehet egyezni. És ha ebben megegyeztek, és utána arányos választási rendszeren mindenki megmérettetik, akkor megnyílik a konszenzusok ideje.
Igen, ez egy olyan struktúra, amit nem érzelmi alapon kell átlátni, hanem racionális alapon, és azt mondod, hogy az ember mindenféle döntését érzelmi alapon hozza meg.
Hát az ember miután sokszor csalódik valamibe, akkor azért időnként hajlandó racionális döntést hozni. Ugye itt az történt, hogy a 51%-os kétharmadot a szocialisták is élvezték. Annak idején nekik is volt kétharmaduk, és az se kétharmad alapján történt, hanem a torz választási rendszer alapján. Tehát mindkét párt elmarasztalható abban, hogy nem igyekezett egy arányos választási rendszert létrehozni, látjuk a csődöt, tragikus, és most szerintem mindenkinek abban kellene gondolkodni, hogy ezt hagyjuk abba, és térjünk vissza egy arányos választási rendszerhez. Az nagyon sok problémát megold, nem veszekedés, kompromisszum, kormányválság nélkül.
Ez önkorlátozást jelent?
Hát ennélkül modern világot nem lehet teremteni. Hát nem lehet átmenni az utcán a piros a lámpa. Hát önkorlátozás nélkül nincs társadalom.
Hogy